amennye jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Határozottabb uniós fellépést szorgalmaz Izraellel szemben Szlovénia, Írországgal és Spanyolországgal együtt, hivatkozik az Infostart a szlovén sajtóra. A három ország azt kérte, hogy a külügyminiszterek következő ülésén tűzzék napirendre az EU-Izrael társulási megállapodást, mivel álláspontjuk szerint Izrael megsérti az abban rögzített emberi jogi kötelezettségeket. A szerbiai kőolajipari vállalat értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával a szerb energiaügyi miniszter Belgrádban, írja a Híradó. A miniszter bejegyzése szerint a felek a kőolajipari vállalat jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette, a megállapodás nem könnyű és vannak olyan vörös vonalak, amelyeket Szerbia nem léphet át. Kiemelte, a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a MOL vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a szerb kőolajipari vállalat korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára. Május végén kezdődhetnek az európai járattörlések a kerozin hiány miatt a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség szerint, írja az Infostart. Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak azt mondta, ha a légitársaságoknak az olajválság következtében racionalizálniuk kell a működésüket, azt az utasok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Wizz Air ugyanakkor közölte, egyelőre nincs fennakadás a kerozinellátásban. Május 9-ét szombatot javasolják az országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok, írja az Infostart. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői. Szabadi István veszi fel a Mi Hazánk Mozgalom országos listájának 5. helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének döntése értelmében, közölte Novák Előd alelnök a Magyar Távirati Irodával. A politikus felidézte, hogy korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt. Ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, kikíván tölteni brüsszeli mandátumát. Híreink végén az időjárásról. A hidegfront felhő és csapadék sávja tovább halad kelet-délkelet felé, utóbbi az Alföldre érve elgyengül. A front átvonulását követően csak átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Éjféltől északnyugat felől újra egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Hajnalra 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Pusztós Erik Ferences Guardiánnal, Gyöngyös alsóvárosi plébánossal beszélgetünk a közösségépítésről. A riporter Papildikó.
Mennyire lehetünk optimisták, hogyha a Ferences rendet nézzük itt Magyarországon? Van utánpótlás? Hányan vannak most? Mondtam, hogy 12-13 rendház.
Igen, egy darab noviciusunk van, és a ferencesek létszáma most még 100 fölött van, de szerintem ez nagyon gyorsan le fog csökkenni 100 alá. De igazából én nem látom olyan pesszimista, nem is szabad. Tehát szerintem egy katolikus ember, vagy aki hívő ember, ne lássa pesszimistán a dolgokat. Vannak ilyen hullámvölgyek, tehát ez egyszerűen ez van, ezt el kell fogadni. És azért azt látjuk, hogyha megnézzük Jézusnak az életét, azért az ő élete is ebből a szempontból kudarc volt. Tehát kit sikerült neki megszólítani? Nagyjából az apostolok is szétszélettek, tehát igazából nagyon érdekes nekem mindig az a gondolat jár a fejembe, amikor így arról van szó, hogy most mennyire pánikoljunk attól, hogy van hivatás, nincs hivatás. A Jézusnak a kafarnaumi beszéde, amikor elkezd arról beszélni, hogy hát én vagyok az élet kenyere, és aki eszi ezt a kenyeret, és issza az én véremet, ugye annak örök élete van. És akkor szétszélednek a tanítványok, és akkor megkérdezi az apostolok, ti is itt akartok engem hagyni? És ez tényleg ezzel jár, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez lehet egy tisztulási folyamat is. Tehát, hogy tényleg azok fognak az egyházhoz tartozni, akik ezt komolyan gondolják.
Nem biztos, hogy jól értem. Jól értem azt a szavaiból, hogy nem csak a hívő embernek, nem csak a fiataloknak van szüksége arra, hogy hozzanak egy döntést, és köteleződjenek el valamilyen hivatás útján, hanem aki már 10, 20, 30, 50 éve egy utat jár, akár egyházmegyés papként, de mindenképpen Isten közelébe vagy szerzetesként, folyamatos megújulásra, meg folyamatos Istenre való rábólintásra van szükség?
Szerintem életünk minden pillanatában erre van szükség. Illetve nagyon sok új helyzettel találkozunk, azért lehet azt látni akár a fiatalok életében is, de hogyha az ember a médiát nézi, hogy teljesen fölborulnak rendszerek, teljesen fölborul a világnak a rendje körülöttünk, és ezek biztos, hogy nagyon sok szempontból kihívást jelent az ember számára, a hite számára is, tehát hogy mennyire tudok én ennek ellenére, hogy látom azt, hogy egy káosz uralkodik körülöttem, mennyire tudom az Istennek a jelenlétét elfogadni az életembe, és mennyire tudok erre ráhangolódni. Engedem-e, hogy tulajdonképpen ráhangolódjak. A következő dolog, ami számomra nagyon lényeges dolog, az maga a meghívás, tehát hogy nem lehet kikényszeríteni azt, hogy valaki gyakorolja a hitét és a vallását. Ez alapvetően kegyelem. Tehát én megtehetek mindent, de úgyis azon az emberen fog ez eldőlni. Tehát az, hogy Jézus meghívja az apostolokat. Tehát nem az apostolok hivatják meg magukat, hanem Jézus az, aki meghívja őket. Elfogadod, vagy nem fogadod el ezt a meghívást?
Nyilván a mi feladatunk, egy pap, egy szerzetes, leginkább a közvetítő az emberek meg a Jóisten között, de ezt hogyan lehet megtenni? Nem lehet megállítani az utcán embereket, mert könnyű azokkal a dolgunk, akik már templomba járók, akár még ha azt nézem, hogy egy vasárnapi, de jelen vannak valamilyen formában az egyházközségben. Még könnyebb a dolgunk, hogyha aktívan valamilyen közösségbe, ami az egyházközség közössége bekapcsolódnak. De nyilván az a feladatunk, küldetésünk, hogy hirdessük Isten igéjét, és megszólítsunk minél több embert. Nem lehet őket megállítani az utcán, hogy akkor mondanék egy pár szót Istenről, meg nem lehet becsengetni. Milyen eszközökkel lehet ma leginkább, leghatékonyabban elérni az embereket?
Szerintem nem véletlen volt ez Magyarországon, hogy fontosnak tartották azt, hogy minél több katolikus iskola legyen. Tehát ez lehet egy olyan felület, tényleg a katolikus iskola, ahol megszólíthatóvá válnak a szülők és a gyermekek. Mert azért azt tudjuk mindannyian, hogy a katolikus iskola az nem azt jelenti, hogy vallásos gyerekek fognak oda járni, hogy vallásos szülőknek a gyermekei, hanem nagyon sok esetben tényleg szétesett családok, gyermekei és egyéb dolgok. Csak a kérdés tulajdonképpen számomra az, hogy van-e rá lehetőségünk, illetve van-e rá energiánk arra, hogy foglalkozzunk azokkal a szülőkkel, gyerekekkel, papként, szerzetesként. Mert ez lenne tulajdonképpen tényleg a feladatunk, hogy minél több helyen megjelenni. Tehát én megint csak azt mondom, hogy nem lehet senkire a hitet rákényszeríteni, lehetőséget lehet felajánlani. Például ezt mindig, amikor a katekumen csoportot meghirdetjük itt az alsóvárosi plébániának, akkor úgy is hirdetjük, hogy persze nagyon sok szeretettel várjuk azokat a fölnőtteket, akik szeretnének megkeresztelkedni, tehát még hozzátesszük, hogy érezzük tulajdonképpen kötelességünknek, mi, akik a templomba vagyunk, hogyha ismerünk ilyen embert, akkor szóljunk már neki. Tehát másod nem tudjuk tényleg megszólítani. És azért alapvetően az a tapasztalatom, hogy többet kéne az emberek között lenni, nekünk is. Többet kéne ott lenni, kint lenni, csak egyre több feladat van, és egyre nehezebb ezt tulajdonképpen megoldani.
Szóba került a egyházközségeknek a közösségei, megemlítettem az előző kérdésben. Itt vagyunk Gyöngyös szívében gyakorlatilag, a város közepén. Mennyire aktívak itt az emberek, milyen közösségek működnek itt a plébánián?
Azért azt el kell mondani, hogy a Covid nem nagyon segített ezen a plébániai közösségen. Nem vagyunk egyedül, én úgy gondolom, hanem igazából most tapasztaljuk azt, hogy mintha kezdene újra éledni a plébánia, vagy újra úgy visszatérni normál kerékvágásba, vagy egy kicsit más kerékvágásba. Ami csoportok, amelyek voltak itt a plébánián, azok működtek. Nagyjából még a Covid alatt is azért volt, amikor nem volt ez a teljes bezártság, akkor így összejöttek. Van több felnőtt csoport, aztán Rózsafüzér Társulat, Jézus Szíve Család, és ezek tulajdonképpen ezek az idősebb korosztály, és vannak fiatalok is, hála Istennek, van egy kis kórusunk például, ott ugye a lányok azok, akik bekapcsolódhatnak a liturgiába, a fiúknak természetesen a minisztrálási lehetőség, van egy ifjúsági csoport, ezek a bérmálkozás utáni fiatalok, hála Istennek azért belülük is van, 10-12 mindig van ezen a plébánián, illetve most indult egy új házas csoport, tehát akik itt házasodtak össze, azok alakítottak itt egy csoportot, hála Istennek ők is úgy szép számba járnak ide, és még van egy csoportunk, tulajdonképpen ez egy női csoport, akik úgy indultak, hogy ilyen rózsafüzér imádkozásra jöttek össze, és most egy ilyen nagyon szép kis imácsoport lett belőlük. Azért is jó, hogy van, mert ugye ez tényleg a középkorosztály, tehát ők jönnek össze itt a plébánián hetente egy elmélkedésre, beszélgetésre, imádságra, úgyhogy ez nagyon egy pozitív dolog. Úgyhogy azért van, hála Istennek, én úgy látom, hogy nem teljesen halt meg a plébánia, vagy halt ki a plébánia Covid után, de az érezhető, tehát, hogy minden évvel azért kevesebben járnak a templomba. De mondom, én nem látom azért olyan nagyon sötéten a dolgokat, mert azért bízok a Jóistennek a kegyelmébe.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb, hogy a reménytelenségben is legyünk bizakodóak, de hát itt meg nincs okunk reménytelenségről beszélni. Meglepett a szám, hogy 100 fölötti a ferences szerzetesek száma most hazánkban. Azért számos szerzetes közösséggel vagyok kapcsolatban, és hát van, ahol 10 körüli létszámról beszélünk, és nincs utánpótlás. az okokat firtatjuk, megkereshetjük, de fontos az, hogy valamilyen formában, akár most mi így a rádió hullámhosszán keresztül, megpróbáljuk egy picit bemutatni a közösséget, hogy hogyan működik, meg ráirányítani a figyelmet arra, hogy amit mondjuk az 1200-as évek elején valaki létrehozott, itt jelen esetben Assisi Szent Ferenc, mi az, amit meg kellett hagyni, és mi az, amiben a kor elvárásai szerint kell működni egy közösségnek. 2023 és 26 között gyakorlatilag minden évben valamilyen jubileumot ünnepel a szerzetes közösség. Melyek ezek a jubileumok? Gyöngyös bekapcsolódik-e valamilyen formában ebbe? És hát igen, megújulásról beszéltünk, meg kell-e újulni egy ferences közösségnek?
Hogy ne kellene? Szerintem minden közösségnek meg kell újulni. Igen, tehát ezek a ferences jubileumok tényleg jó alkalmak arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk mi is a hivatásunkon, illetve hogy a körülöttünk lévő embereknek azért közelebbé tegyük Szent Ferencnek a személyét, illetve hogy ezeket az ünnepeket, amiket ünneplünk. Ugye 2023 az a regulának az éve, illetve a Greccio a karácsony. Nagyon érdekes dolog, hogy a nyári tábort is, ifjúsági tábort erre fűztük föl. A greccsói karácsonyra ez volt tulajdonképpen a témája, és elég sajátos volt, amikor Mátraházán 30 fokos melegbe elkezdtük a karácsonyfát díszíteni. Ki akartuk emelni ennek a jubileumnak a fontosságát, a greccsói karácsonynak. Hát ugye az a lényege tulajdonképpen ennek a dolognak, hogy az első ilyen karácsonynak a megjelenítése, ez Szent Ferenc nevéhez kapcsolódik. Mégpedig úgy, hogy Szent Ferenc tényleg szerette volna úgy megélni azt a karácsonyt, ahogy akkor Betlehembe történt, amikor Jézus született. Ezért rendezte be igazából élő állatokkal, élő gyermekkel, és ez volt tulajdonképpen ennek a greccsónak a fontosság, hogy a Szent Ferenc úgy akart átélni mindent, ahogy az valóban történt, és amikor megfogja azt a kisgyermeket, akkor azt akar érezni, hogy igen, ebben a kisgyermekben az Úr Jézust tapinthatom, érinthetem. És azért én úgy gondolom, hogy számunkra is azóta is ugye ez a pásztorjáték, amennyi milyen fontossá vált, hogy megjelenítsük ezeket a dolgokat. Szent Ferenc életében ez nagyon szépen kibontakozik az, hogy ő valóban nem csak ilyen fantáziaképeket alkotott Jézusról, hanem ezt tényleg a greccsói karácsony is megmutatja nekünk, hogy ő ezt tényleg test-vér formába akarta megélni, megjeleníteni, jelenvalóvá tenni, hogy az a Jézus valóban itt van közöttünk, és ott van az a marha, ott van az a szamár, ott vannak azok az állatok, és hogy ide születik be ez a Jézus, az, aki megváltja ezt a világot. Tehát, hogy ennek a megjelenítése tulajdonképpen egy ilyen örömünnep Szent Ferenc számára.
Tehát nem csak karácsonyfát díszítettek nem, nyáron a táborozók.
Természetesen nem, de erre a témára volt tulajdonképpen fölfűzve csak ilyen játékossággal, hogy a gyermekek azért ezt is úgy átérezzék, hogy nem csak a karácsonyfáról van itt szó, hanem azért a sokkal többről, természetesen a születésről, a születésnek a megjelenítéséről, Jézus közénk jöttéről, és ennek a jubileumáról.
2024 milyen jubileumot tartogat?
2024 a stigmatizációnak a jubileuma, tehát amikor Szent Ferenc atyánk megkapja Jézusnak a sebeit. Hát úgy gondolom, hogy ez egy szintén óriási lehetőség, ami számunkra, hogy ugye elgondolkodjunk akár a saját hivatásunkon, akár azon, hogy mit is jelentenek Jézus sebei, mit is jelent valóban a keresztre feszítés, mit is jelent az, hogy az Isten Jézus Krisztusban a életét adja értünk, és hogy ezeket a sebeket megkapja, ugye Szent Ferenc nem dicsekszik vele. Nem dicsekszik, és nagyon érdekes, hogy az írók, életrajzírói azt írják Szent Ferencről, hogy ugye Ferenc akkor kapja meg ezeket a stigmákat, amikor a legnagyobb gyötrelmek vannak benne. Tehát amikor nem igazán tudja, hogy valóban az az út, amelyen jár, az jó út-e, vagy ez vezet a üdvösségre, vagy hogy is van ez, és akkor erősíti meg őt tulajdonképpen Jézus ezekkel a sebekkel. 25 az a naphimnusznak az éve, ugye akkor írja meg Szent Ferenc ezt a csodálatos költeményét, ami nagyon sok esetben félre van értve, mert persze Szent Ferenc szereti a napot, a holdat, meg a csillagokat, meg egyebeket, de alapvetően ő a Teremtő Isten szereti. És a Istennek a nagyságát szemléli tulajdonképpen ezekben a teremtményeiben. Úgyhogy Szent Ferenc nem egy ilyen, hogy is mondjam, természetbarát, vagy nem az a lényeg a Szent Ferenci mondandónak, hanem ő nagyon is Istenbarát. És azért van az, hogy nagyon sok esetben én azt tapasztalom, akár még a híveink körében is, hogy jaj, hát Szent Ferenc mennyire szerette a napot, a csillagokat, meg a holdat. Hát persze, de nem azokat szerette, hanem az Isten szerette. Abból indul ki, a teremtőből indul ki mindig, és oda tér vissza.
A Szent Ferenc a természet szeretetéről jut elsődlegesen eszünkbe.
Igen, de a természet szeretete az Isten szeretetből indul ki, tehát nem egy panteizmusról van szó, hogy én szeretem a madarakat, meg az egyebeket, hanem az, hogy azokban is megcsodálom az Istennek a jelenlétét. És még inkább megcsodálja tulajdonképpen az emberben, mert az ember az Istennek a képmása és hasonlatosságára lett teremtve, tehát mindenbe fölfedezi, a halálba is. Hát ki az az ember, aki fölfedezi a halálba azt, hogy az tulajdonképpen megerősíthet engem a hitembe. De azért ott van ennek a naphimnusznak a végén, hogy haláltestvér. Van itt egy naphimnuszparkunk fönn Mátraházán, és ezzel kapcsolatban azért én úgy gondolom, hogy azt ki lehetne emelni, illetve fontossá kéne tenni.
És úgy gondolom, hogy nyilván a legnagyobb jubileum, vagy hát mondhatom ezt, hogy a legnagyobb jubileum az 2026-ban lesz.
A Szent Ferenc atyánk tranzitusa, azaz boldog halála, vagy átmenetele az örök életbe, így van, tehát ez jelenti tulajdonképpen az életének a csúcsát, amikor átköltözik ebből a földi életbe a mennyei örök dicsőségbe. Nem véletlen az, hogy azért azt tapasztalom, hogy az a tranzitus ünnep a ferences kolostorokban, ugye ott minden éven visszatérő ünnep, és ezt megünnepeljük külön, azzal a zsoltárral, amit Szent Ferenc akkor énekel, amikor átköltözik ebből a világból az örök életbe, és ezt a hívek is nagyon sajátjukének válják, illetve sajátokének érzik azt a tranzitus ünnepségét, úgyhogy az biztos, hogy egy nagyon nagy lelki töltetet tud adni ez az ünnep. Meg az egész sorozat.
Rengeteg dologról beszéltünk. Egy gondolat merül még föl bennem, hogy nyilván, ahogy megemlítettem, hogy van ez a 13 rendház itt Magyarországon, túl azon, hogy nyilván a szerzetesek bizonyos alkalmakkor azért találkoznak egymással, tartják a kapcsolatot, ami fontos is, de van az egyházközségeknek bármilyen kapcsolata egymással? Fontos ez, hogy ahol ferences szerzetesek vannak, ott esetleg a hívek is valamilyen módon így találkozzanak?
Elsősorban, ami találkozási felület szokott lenni, hogy ez a ferences világirendnek a találkozása, tehát hiszen minden egyes plébánián megtalálható a ferences világirend, de volt igen olyan kezdeményezés is, és voltak olyan találkozások, hogy a ferences plébániákról találkoztak a hívek, és az nem függött attól, hogy most valaki ferences világirendi, vagy éppen nem, hanem hogy ahhoz a plébániához tartozik. Igen, tehát, hogy van ilyen is. Ez egy jó dolog. Alapvetően azért az is egy érdekes dolog, hogy a híveink így a plébánián már azért ismernek bennünket, mert ugye nálunk az a helyezés az sok esetben elég gyakori, mint az én életemből is lehet látni, hogy hányszor helyeztek egyik plébániáról a másikra.
Na jó, de csak két plébánia között oszlik meg ez a gyakoriság.
Igen, de tulajdonképpen tényleg úgy híveink ismernek bennünket. Mert azért vannak ferences találkozók is, azért mi járunk rendházakba, szoktunk találkozni, tehát nem az, hogy mi el vagyunk szigetelve egymástól, hanem akár lelki gyakorlatról van szó, akár testvéri találkozásról, vagy egy névnapról, azért elég fontosnak tartjuk azt, hogy így látogassuk egymást.
Hogyha meg lehetne fogalmazni akár saját maga számára, ferences rend számára, gyöngyösi plébánia közösség számára, mi az, amit úgy jó szívvel kívánna és kérne?
Én mindig azt próbálom úgy szemlélni, hogy valóban ez a krisztusi alázat, ez az isteni alázat, hogy az Isten megbízik bennem. Tehát, hogy Jézust odaajándékozza nekem, elküldi erre a világra, és hogy mekkora bizalom ez az Isten részéről, hogy elküldte a megváltót közénk. És hogy én képes-e vagyok az Istenbe bízni. Vagy akár saját magamba is. Irgalmas és szeretetre méltó bizalom. Én úgy gondolom, hogy a szülőbe is az van a gyermeke iránt, ez a bizalom, hogy akármilyen rosszat is tesz, azért mégiscsak az én gyermekem, és azért bízom benne, tehát nem fogom őt magamtól eldobni, és az Istennek ez a bizalma hozzánk még sokkal több ennél. Tehát még annak ellenére is, hogy az Isten tudja, hogy ennek a születésnek mi lesz a vége, annak ellenére is megbízik bennünk. Ugye nekünk mi a válaszunk erre a bizalomra, erre a isteni bizalomra?
Kedves hallgatóink, Posztós Erik ferences szerzetessel beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Egész életemben megnyíltak számomra olyan ajtók, amelyek nem nyíltak volna meg, ha én nem hívő orvosként álltam volna azon a polcon, ahol álltam. Én nem féltem attól, hogy olyan beteget veszek fel, akinek a korlapjára az kerül felvételi okként, hogy az utcán meghalt.
Szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a 90 éves dr. Oswald Péter, aneszteziológus és intenzív terápiás osztályvezető főorvos, aki hosszú életének Isten kezét fogva megélt történeteiről szól hallgatóinknak. Dr. Oswald Péter, aneszteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott osztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett néznie a halállal is. Gyermekként is hitte a halálon túli élet valóságában. Mikor érítetten azt a gondolkodásában, hogy létezik élet a halál után is?
Régi evangélikus családba születtem. Az őseim is istenhívő emberek voltak, a szüleim is. Második fiúként születtem a családba, Kassán éltünk, onnan egy kis faluba kerültek házastársként a szüleim. Édesapám magyar történelem szakos tanár lett, a diplomájával ebédet hordott ki a kassai lakosoknak, Trianon után. Így került kapcsolatba Szent Iványi gróffal. Ha már itt ülök, akkor úgy kéne fogalmaznom, hogy az Úristen úgy rendezte, hogy egy porcelánkereskedésben találkoztak, és a gróf felkérte, hogy a két lányát készítse fel érettségire. A gróf birtoka Beje nevű községben volt. Falusi gyerekként nevelkedtem.
Ott volt evangélikus közösség, templom?
A gyerek a születésekor fogalma sincs róla, hogy mi van és mi nincs. 5. éves koromig laktunk falun. Édesapám, miután leérettségéztette a gróf lányait, akkor valahogy ott a gróf titkára lett, és fizetés, kiegészítés gyanánt a Prágai Magyar Hírlapnál újságíró volt, úgyhogy keveset volt otthon. Amikor én születtem, akkor kiderült, hogy édesanyámnak miliális TBC-je van. Azonnal a Tátrába szállították tüdőszanatóriumba, én pedig hazakerültem a nagymama frissen létrehozott tejkonyhájába. A nagymama nevelt minket, kettőnket, mert édesanyám az év 12 hónapjából a 2 nyári hónapot töltötte velünk, 10 hónapot szanatóriumban. Nem emlékszem, hogy 4 éves koromig templomjárók lettünk volna. De hogy nagymama minden nap reggel, étkezés előtt és után és lefekvés előtt imádkozott velünk, erre határozottan emlékszem. A nagymama volt az, aki megismertetett minket a magyar népmesékkel, a dalokkal, és megismertetett minket Jézus Krisztus történetével. Hát ez is egy ajándék volt talán az életemben. 5 éves voltam, amikor fölkerültünk Budapestre, a Deák téri elemi iskolába kerültünk. Na hát ott ismerkedtem meg az evangélikus templommal, ahol Kekel András volt a lelkész. Vele később közelebbi kapcsolatba is kerültünk, mert édesanyám eleinte a Tátrába került szanatóriumba, később a Mátrába, a világháború évei alatt pedig már Budapestre a János kórházba került. Na ez volt az az idő, amikor Kekel András minket meglátogatott, és így pap közelbe is kerültünk. Ő ott ült az asztalunknál, és nem papbácsi volt, hanem családtak.
Természetes módon ragadt.
Igen, a hit. Ez természetes módon történt. Nem szerettünk a világháború során olyan nagyon a Deák téri templomba járni, mert a cipő talpunk beázott, és hideg volt a templomban ülni. Apám hívő keresztény ember volt, de nem abban az értelemben, amilyen értelemben a világháború után a megtérését követően hívő emberré vált, és igazából a magyar történelem szakos tanár helyett ilyen laikus prédikátor lett. A háború végén 44-ben halt meg édesanyám, 9 évet élt tőlünk részben távol. Az édesanyám halála megviselte apámat. Különösképpen, hogy a halála után telefont kaptunk Kassáról, ahol a családunk nagy része élt, hogy a keresztanyám, édesanyám bátyjának felesége 4 kisgyerekével Kassáról ide szeretnek menekülni, mielőtt jönnek az oroszok, mert az ő férjét a 4 gyerek ellenére besorozták katonának. Az első összecsapásban fogságba esett, és az orosz fogság óta nem is tudtak róla sokáig. Úgyhogy mi Budapest ostromát úgy éltük át, hogy 10 ültünk az ebédlőasztalnál. 6 gyerek, édesapám, a nagymama, a 4 gyereknek az édesanyja, és egy cselédlány, aki segített a nagymamának a háztartásban. Mi a Budapest ostromát és az utána következő fél évet úgy éltük át, hogy Isten kegyelméből éltünk. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik félig kibombázva munkanélküli apával élik át ezt az időszakot. Mi gyerekek is igen korán pénzkeresővé váltunk. Ez a háború ide alatt úgy történt, hogy apánk batyúzni járt, hogy a család megmaradt értékeit krumplira, szalonnára váltsa. Mi pedig gyerekek, igazából utcagyerekek voltunk. Én 10 éves koromban egy gyilkos háborút életközelből éltem át, és utána kibombázottként, besurranó tolvajként nevelkedtem, ugyan este a papának fel kellett mondanunk a zsoltárokat, amiket feloldott nekünk, hogy azt a 10 deka kenyeret, amit a nagymama kimért a jóság és a zsoltár felmondás sikerének arányaként a verseny sorrendjében vehettük le a tálcáról. Hát ilyen körülmények között nevelkedtem.
Viszont ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy milyenné vált Péter bácsi. Ennek nyomán benne van a történetében, hogy ilyen gyerekkor után ilyen odaszántsággal, lelkesedéssel tudta végezni az orvosi hivatását, hiszen úgy tudom, hogy azért is lett orvos, és azért lett intenzív terápiás orvos, mert pontosan az édesanyja gyógyíthatatlan betegsége egy ilyen dacot, vagy egy
elhivatottságot.
Igen, váltott ki, hogy ebbe az irányba indult el az élete.
Igen, hát én úgy léptem be a Deák téri elemi iskola első osztályába, hogy elhatároztam, hogy nekem többet és jobban kell tanulni, mint az iskolatársaimnak, mert én orvos akarok lenni. Azért, mert mostanáig azt hallottam, hogy az édesanyám gyógyíthatatlan beteg, és én olyan betegeket szeretnék gyógyítani, akikre más orvosok azt mondják, hogy nem lehet. Akkor még fogalmam se volt róla, hogy intenzív betegellátás, meg ilyesmi van a világon. Igazából magamtól tanultam. Az, hogy eközben minden vasárnap ott voltunk a Deák téren, ez egészen biztos, hogy valami olyan magot hintett el, amit a furcsa ostrom körülmények között egy az életre halálra, mert mi a halállal is közelről találkoztunk a háború során, érzékenyebb gyerek talán jobban befogad, mint a mai békés körülmények között élő gyerekek. Tehát szabad így fogalmaznom, érettebb lettem a bibliai igék meghallására is, mint a mai gyerekek. A 4 elemi után a Fasori gimnáziumba kerültünk.
Thank you.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus, intenzív terápiás orvos folytatja élete történetét.
Apáma, édesanyám halála után a kibombázás, az állástalanság, nyomorúsága következtében érzékenyebb lett az Isten igényének a befogadására. A Fasori gimnáziumunk mellett a felsődő sorban volt egy metodista gyülekezet, ő oda keveredett, és ott két héten belül megtért. Akkor oda abba a gyülekezetbe, vasárnapi iskolába vitt minket. Következő hónapban a kezembe adtak egy mandolin nevű hangszert. Légy szíves, vedd a kezedbe ezt a hangszert, segítünk neked tanulni, és ha megtanultál játszani, akkor az egyházi zenekarba játszhatsz te is. Én két hónap alatt megtanultam a mandolinon játszani. 48. augusztusában egy kétnapos nyári konferencián vettünk részt, aztán előtt egy idősebb fiú azt mondta, hogy én úgy hallottam, hogy te nagy csibész voltál, de jó tanuló voltál, és láttam, hogy te itt imádkoztál a többivel együtt. Én úgy érzem, hogy neked volna mit mondani az Úr Jézus számára, és ha úgy gondolod, akkor térdeljünk le, és imádkozzunk, és beszélgess vele, mintha ő lenne itt a harmadik térdelő velünk együtt. És én akkor elkezdtem beszélgetni az Úr Jézussal, és azon a napon elfogadtam, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, az én bűneimet, a 14 éves gyerek bűneit is magára vette, meghalt azért, hogy nekem ne azon az úton kelljen járnom, hanem járhassak az ő útján. És minden egy nap alatt megváltozott az életembe. Minden.
Maradt az elhivatottság az orvosi pálya iránt. Ez mennyivel lett több akkor, hogy egy Isten hit is hozzáadódott?
Sok mindennel. Blázi László, az osztályfőnököm, dolgozatot iratott velünk, hogy nyaralásom legérdekesebb élménye. És én leírtam a megtérésemet. A következő magyar órán felolvastatta velem a dolgozatomat, mint egy olyat, ami egy különlegesség. A 8. általánost és a 3 gimnáziumot már hívő gyerekként jártam. Akkor már azt is tudtam, hogy mi az, amit nem magamnak kell kipréselni magamtól, hanem egy letérdelés után meg tudok tanulni akkor is, hogyha addig nem tudtam. Mert segítséget kaptam, hogy meg tudjam tanulni. Megszoktam azt, hogy nem csak a vasárnapi iskolába, hanem a gyülekezetben is merek megszólalni más emberek előtt, és elmondani, hogy mi történt az életemben. Furcsa volt, hogy egy rövidnadrágos kisfiú föláll, és először kicsit síros hangon, később egyre bátrabban ilyen dologról mer beszélni. És aztán eltett másfél év, és egy idősebb leánnyal kijártunk minden héten szerdán a Valéria telepre. Kiálltunk egy utcasarokra, és a nyomortelep utcasarkán elkezdtük énekelni, zenélni, és utána felolvastam egy igét a Bibliából, és 2-3 percig beszéltem róla. Utána imádkoztunk, énekeltünk, és elmentünk. Pénteki napon az Augusta telepre jártunk, mert az is egy nyomortelep volt Kőbányán. Egyszer egy esős napon behívtak minket az utcasarokról egy nagyobb helyiségbe, hogy ne az esőn beszéljünk az utcasarkon, ne menjünk be oda. És onnan kezdve minden alkalommal ott beszéltünk, később úgy, hogy a szobába voltunk benne, avval a nehány ember alagi befért, a többi ott állt a ház előtt az utcán, és hirdettük Jézus Krisztus szeretetét. Hát így indult az én hívő életem.
Ez egy olyan történet, amit még nem sok helyen tetszett megosztani szerintem, és nagyon erős alapot ad annak, hogy végül is aztán orvosként pedig két kezével és a tudásával mentette a fizikailag elesett embereket, amit korábban már fiatal hívő gyerekként a lélekmentés területén is aktívan élt előtte. Milyen volt hívő orvosként belecsöppenni aztán egy intenzív osztály munkájába, ami végül tovább is fejlődött a keze alatt?
Úgy kezdődött a dolog, hogy amikor a 8. általános befejeztem, akkor a biológia tanárom behívott a tanáriba, és azt kérdezte, hogy lenne-e kedvem felnőtteket felkészíteni a 8 általános felső 4 osztályának vizsgájára. És én itt 14 éves koromtól tanítottam. Rászorultunk arra, hogy pénzt keressek, mert apám hívő ember volt, laikus prédikátor lett, és a tanári diplomájával egy legalacsonyabb bérelszámlói állásba helyezték egy gyárban. Egy hónapig együtt dolgoztak a pártitkárnővel, akkor a pártitkárnő megtért, kitették a pártból. Édesapám mellett megváltozott a világ. Az iskolában miután én megtanultam azt, hogy hogy lehet embereket tanítani, azt is megszoktam, hogy elmondom én is, hogy mit üzen az Úristen. És mindenki tudta rólam, hogy hívő ember vagyok. Így érettségiztem le később már a Rákóczi gimnáziumban, mert ugye megszűnt a Fasori gimnázium, és kitűnő miniszteri dicsérettel érettségiztem, és így engem írásbeli nélkül szóbeli vizsgára engedtek az orvosi egyetemi felvételre. Szembe ült velem a pártitkár, a most kis titkárnak hívják, akkor nem tudom pontosan disz vagy mi volt a neve, a ifjúsági titkárnak, és egy fehér bajszos, fehér hajú idős bácsi, aki a fizika tanszék adjunktusa volt az orvos egyetemen, ők voltak a felvételi bizottság, és miután kifaggattak engem sok minden olyanról, amiről én igazából nem is tudtam, hogy ők tudnak. Már úgy éreztem, hogy igazából bukásra van ítélve az én felvételi vizsgám, és akkor megszólalt az őszhajú úr, mondja, mit csinálta maga édesapja a 30-as években Prágában? És mondom, én annyit tudok, hogy újságíró volt a Prágai Magyar Hírlapnál. Adja át az üdvözletét az édesapjának. Egy szobában vertük az írógépet, amíg még én is újságíró voltam, nem orvos. Felvettek.
A Lélek hangolóban dr. Oswald Péter, intenzív terápiás orvos mesél életéről.
56-ban, amikor a parlamenti mészárás volt, akkor azt mondtam édesapámnak, hogy én bemegyek az egyetemre, mert valami hasznomat negyedéves orvostan hallgatóként biztos fogják venni. Édesapám nem örült, de nem tiltotta meg. Bementem az egyetemre, én ott voltam, ameddig a klinika működött, mert ameddig még víz és villanyvilágítás volt, addig működött. De bemehettem a tanulmányi osztályra az összes többi diáktársammal együtt, és a kezembe vehettem a káderlapomat, amiben elolvastam a pártitkárnőm jellemzését, amit leírt rólam, hogy kitűnő tanuló, minden, stb. Eldicsért, de menthetetlenül idealista. Nem is titkolja a nézeteit. Végzés után távol kell tartani egyetemi állástól, ha lehet Budapesttől is, mert fertőző az ifjúságra nézve. Ennek következtében átvettem a summa cum laude diplomámat, és közölték velem, hogy én Budapesten nem kaphatok állást. Akkor én már évek óta a mentőknél dolgoztam. És a mentőigazgatóhoz elmentem, megkérdeztem tőle, hogy ilyen káderlappal alkalmazna engem. Ó, te Budán dolgozol, a munkatársaid azt mondják, hogy szeretnek veled dolgozni, mert tudod a szakmát, nem vagy beszari gyerek, így fogalmazott. Úgyhogy így a budapesti mentő állomáson kaptam a budapesti munkámat. Ott kerültem egy beteg szállítás kapcsán a Tétény úti kórház sebészetre, ahol akkor éppen Littmann Imre volt a sebész főorvos, aki 56-ban azért disszidált, mert attól félt, hogy Magyarországon újra visszajön a régi világ, hogy újra zsidó üldözés lesz, mindenféle bántalmazás fogja érni. Amerikában nem úgy fogadták, mint Kossuth Díjas szívsebész professzort, megsértődött és visszajött. Itthon a büntetésből nem kapta vissza a klinikát, hanem a László kórház sebész főorvosa lett 30 ágyon. Majd egy év múlva a Tétényúti kórház 60 ágyas sebész főorvosa lett, és nem szívsebész, hanem közönséges sebész osztályt kellett vezessen. De elkezdte a szívműtéteket a városi Tétényúti sebészeti kórházban. És én, amikor egyszer oda tévedtem egy beteggel, amikor hallottam őt, akkor azt mondtam magamban, hogy hát ez nem egy hétköznapi sebészeti osztály, itt iskola van. És akkor másnap elmentem a mentőfőigazgatóhoz, megkérdeztem, hogy a negyedik 24 órámat elengedné-e, megmaradna a három 24 óra kocsizó munkám, de a negyedik 24 órát szeretném a Tétényúti kórház sebészetén tölteni, mert én ott olyat láttam, amit szeretnék én is tanulni. Uh-huh. A főigazgató azt mondta, sajnálom, de tudomásul veszem, mehetsz. És elmentem a Littmann professzorhoz, jelentkeztem, azt mondta, hogy évekre előre le van foglalva minden állás, de ingyen, szombaton vagy vasárnap bejöhetsz ide, és tanulhatsz mindent, amit tudsz tanulni. Bementem a sebészeti osztályra tartani a kampót, vagy azt csinálni, amit a fullajtár gyereknek munkát adtak, és mindenkitől mindent tanultam, amit tanulni lehetett. És három év múlva elment a Littmann professzor, anesteziológus doktornője, és azt mondta, hogy ha te hajlandó vagy beállni az ő helyére, és nem szívsebész akarsz lenni, akkor fölveszlek. És így kerültem zöldfülű anesteziológusként oda be a Tétényúti kórházba fizetett állásra. Akkor még csak sejtettem a Littmann Imre mellett, hogy születik az intenzív orvosi szakma. Aztán Littmann Imre visszakapta a megtisztelő professzori állását, és én ott maradtam a Tétényibe. Egy öreg, fehérhajú, székely nőgyógyász dolgozott a kórházban, azt mondta, olyat tudsz, amit itt rajtad kívül senki más nem tud. Te itt hamar sokra fogod vinni. És egy rövid idő után, 1965-ben megnyitottam ott a Littmann Imre által megálmodott intenzív osztályt, és így lettem intenzív terápiás orvos. Aztán később lettek beosztottaim is, és onnan mentem nyugdíjba, és nagyon szerettem ezt a munkát.
Lélekhangoló.
Azt találtam meg, amire gyerekkorom óta vágytam, hogy én olyan embereket gyógyítsak, akikre más orvosok azt mondják, hogy nem lehet. És ezeknek a betegeknek a 80%-a hazament, 20%-a meghalt. És épp olyan nehéz volt alázatosan elbúcsúzni azoktól, akiket túlélőként haza bocsátottunk, szerényen, mint szerényen sírás nélkül elbúcsúzni azoktól, akik meghaltak. Ez megtanított engem arra, hogy az életnek a határa nem ott van, ahol engem tanítottak, hanem tovább. És ha haladunk avval, amit mások már feltaláltak, és merjük alkalmazni azt, amit mások már kitaláltak, és a üres bugyellárisunkból is megpróbáljuk előteremteni azt, amit mások pénzből teremtenek elő, akkor megnyílnak új ajtók. Egész életemben megnyíltak számomra olyan ajtók, amelyek nem nyíltak volna meg, ha én nem hívő orvosként álltam volna azon a polcon, ahol álltam. Én nem féltem attól, hogy olyan beteget veszek fel, akinek a korlapjára az kerül felvételi okként, hogy az utcán meghalt. Írtam egy körlevelet, a főigazgató kiadta, hogy ha olyan beteget találnak a mentők a munkájuk során, akinek intenzív ellátásra van szüksége, akkor nyugodtan hozhatják a Tétényi kórházba, mert az Oswald ajtaja nyitva lesz. Minden nyomot nekem kellett kitaposni a kitaposatlan erdei ösvényen, amint csak állatok jártak előttünk, ha szabad így a hasonlatot fogalmazni, ugye? És fogta a kezemet az Úristen, hogy ne féljek.
Ez volt talán a kulcs, ami bátorrá tette Péter bácsit, azzal a nagy tudásanyaggal is, ugye a háta mögött, és tapasztalattal, ami ott volt már orvosként, de hite is volt, és mert próbálkozni olyan ez reménytelen volt esetekben, amit mindenki elengedett már?
Ez volt. Az iskolában is úgy tanultam, hogy nekem többet kell tanulni, mint másnak, ahhoz, hogy ilyen betegeket gyógyíthassak majd. Itt a szakmában is azt láttam, hogy hát az Úristen segít engem. Én igyekeztem mindent megtanulni, amit meg lehet tanulni. Nem csak a felettes orvosaimtól tanultam, én mindenkitől tanultam. Én soha nem mehettem ki a nyugati határ másik oldalára. Én végig megbélyegzett ember voltam. 50 éves elmúltam már, amikor először léphettem át a nyugati határt. De annyit tudtam angolul, hogy tudtam olvasni az angol irodalmat, és olvastam éjszaka ügyelet alatt, és néhány dolgot hamarabb tudtam az én szakmámból is, mint a kortársaim. Na most, amiatt, hogy én nem fogadtam el paraszolvenciát, és a munkatársaim sem, amiatt sok olyan kapcsolatunk támadt, amilyen kapcsolata más kórházi osztályoknak nem volt.
Ez is egy áldás, nem? Valahogy egy visszajelzés is lehet akár Istentől, hogy nem használják ki a helyzetet olyanra, ami nem lenne etikus.
Számos olyan műszert kaptam meg, amit igénylésnél kapásból visszautasítottak. Azt is meg kell mondanom, hogy eközben pártkapcsolatok is voltak. Mert én megszoktam azt, hogy egyformán kezelek minden embert. Mindegy, hogy kommunista, vagy egy internált volt gyártulajdonos, aki, hogy is mondjam, deklasszált elemként dolgozik most valahol. Én egyformán kezeltem mindegyiket és mindegyik hozzátartozóját, és erre tanítottam a fiatal orvosaimat is. Kerültek hozzánk fiatalok, akiktől a volt pártitkárom engem megóvni akart, mert ő már akkor érezte, hogy én fertőző beteg vagyok.
Igen.
Az ifjúság részére.
És igaz volt tényleg akkor mégiscsak?
Én nem tudtam, hogy ő igazat mondott. Azóta hálás vagyok ennek. 56-ban disszidált ez a pártitkárnő. Az egész életem sikere, azon kívül, hogy az Úristen fogta a kezemet, azon múlt, hogy kiderült, hogy tényleg fertőző vagyok az ifjúságra nézve.
Mit jelentett számára a hitre jutása gyerekként, háborús idők nyomorúságai között? Miért a kilátástalan állapotú betegek mentése vált a hivatásává? Ezekről is mesélt hallgatóinknak dr. Oswald Péter, anesteziológus, intenzív terápiás orvos. Interjúnk folytatódik egy következő műsorunkban is, amikor Péter bácsi a saját életfordító, halálközeli élményeiről is szól nekünk. Beszélgetéseinket kereshetik az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, illetve honlapján is, amelynek címe missio.luterán.hu. A Spotify-on is követhetik podcastjainkat Lélekhangoló néven, név alatt. Nekünk a következő számon üzenhetnek SMS-ben 0620-620-3679-es. Most szeretettel búcsúzunk a Lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió.